18. fejezet. Az aranykor. Míg Jókai regényei így uralkodtak a szíveken, acélozták a reményt, ébren tartották a hazaszeretetet, és lelkesítették kitartásra a türelmetlenkedőket. Az alatt olyas valami is termett az angol királynő egyik szobájában, ami a várt szebb jövőt közelebb hozta. Ez volt a híres húsvéti cikk, melyet Deák mondott tolba Salamon Ferencnek, és mely 1865. április 16-án, húsvét másodnapján jelent meg a Pesti Naplóban. Az ennek nyomán megindult eszmeáramlat egyszerre mozgásba hozta nem csak az összes hatalmi faktorokat a birodalomban, hanem a magyar közélet szereplő férfiait is. A császár, kinek egy magyar báró juttatta kezébe a Pesti Napló eszámát, nem titkolható örömmel fogadta a hírt, hogy a cikk Deák tollából ered. Ez egyetlen cikk, mint Toldi István írja, a bizodalomnak oly termékeny magját vetette el a nép és az uralkodó közé, mely többé nem volt kiírtható. Hatása bizonyítá, hogy a lelkek már megértek a kibékülésre. Deák mozdulatára a császár is mozdult. Háromszor is megfordult a tavasz és nyár folyamán az országban, és egyes kijelentései kibékülést helyeztek kilátásba. Különösen az országgyűlés összehívása már a közeli időben biztosnak látszott. Jó szél fújt mindenünnen, s most az egyszer nem felhőket hajtottak a szelek, hanem megfordítva a Poroszország felől tornyosuló felhők hajtották a kedvező szeleket. Mint a verőfénytől fölélet réten, megjelentek a különböző színű pillangók az új szituációban, egyszerre a felszínen termettek a vezérpolitikusok, s megkezdték apró játékaikat, szárnyaik mártogatását a napfény olvadozó aranyában. Bár csak kilátásba volt helyezve az országgyűlés összehívása, mégis már mintha együtt ülne, megindultak a diszkussziók, kapacitálások, intrikák. A 61. országgyűlés vezér alakjai, mint gyertyaszentelőkor barlangjaikból a medvék, fölbukkantak sorjában megtekinteni az időjárást. Ki legott kocsira ült, ki a tintatartója mellé. A Szent László nyaraló Deákhoz egyik vendég a másik után érkezik. Meglátogatja Gőgös Majlát György. Eljön Nyáregyházáról Nyári Pál. Még Tisza Kálmán is kimozdul Gesztről, és szeptember 9-én behajtott a Szent Lászlói kúriára, egyúttal fölkeresi Gicit Kis Igmándon, sőt a messze Erdélyből sem sajnálja a fáradtságot, gróf Mikó Imre, hogy az ország bölcsével szót válthasson, és ki győzné mindnyájukat elősorolni. Ami a látogatásokon mondatik, az képezi most a magyar politika gerincét. Arról ver a hír mindenfelé. Ötvös József sűrűn írja a leveleket a Svábhegyről, vagy Szenttornyáról Tőketerebesre Andrási Gyulának. Somsics Pál a Sásdi kastélyból figyeli a dolgokat és értesíti barátait. A mozgékony Lónyai Menyhért az egész kánikula alatt úton van az egyik korifeus kastélyából ki, a másiknak a faluja felé. Szóval az egész kiegyezési anyag és annak előzetes kérdései örökösen úton vannak, vagy a postakocsiládákban, vagy egyébként. És fornak, tisztulnak, alakulnak, érlelődnek a nagy politikusok koponyáján keresztül. A kisebb politikusok keveset hallanak e bizalmas beszélgetésekről, és talán sohasem fognak eleget tudni az egymást keresztező levelekről. Előttük, mint két pásztortűz, csak a két nagy lap világít. a napló és a hon. De mi kevéssé beavatottak még e lapok. Ők csak arról tudnak, amit a nagy politikusok beléjük hagyítanak. Semmi privát értesülés. Sőt, ha megtudnak valamit, minden áron eltitkolják, nehogy ártsanak a dolognak. Isteni naivitás. Kemény legalább ismeri a helyzetet, látja a mozgatórugókat, de pesszimista és nem bízik a jövőben. Jókai ellenben egészen járatlan a nagy politikusok észjárásában, és nem lát a kártyáikba. Pedig vannak hamis kártyák is. Mert bár részben és egészben hazafias munka folyik az ország szebb jövőjéért, ám azért erre a szebb jövőre mégis a konzervatívok szeretnék rátenni a kezüket. Sőt, a liberálisok egy-egy csoportjának is a maga árnyalata felé hajlik a keze. Jókai csak addig volt jó redaktor és öntudatos politikus, míg az általános kívánságokat kellett hangoztatni, és az erőszakot szebbnél szebb frázisokkal pártolni. Szóval ameddig semmi se történt. De most, hogy történni kezd valami, gyakorta elhibázza, kit segítsen és mit pártoljon. Az úgynevezett úri huncutsághoz, ahogy a nagy politikát hívja a magyar nép, még jámbor kezdőnek mutatkozik. Gici minduntalan panaszkodik Tisza Kálmánhoz írt leveleiben, hogy a hon megint ügyetlenséget csinált, nem jól fogja föl a helyzetet. Tisza szeptember 22-én Gesztről írt levelében némileg mentegeti. Igen, sajnálom, írja Gicinek, hogy Mór barátunknak nem korrekt cikkei úgy lehangoltak. Igazad van, hogy ő több ízben már nem helyesen nyilatkozott, de mentenem kell őt annyiban, hogy Pesten egyedül és nagy részt ellentétes elem közt nem értekezhetni jóformán senkivel. Nem csoda, ha olykor téved. Írt egyébként jókat is. De a hírlapi cikkek, tapintatlanságok és lapszusok, valamint a széthúzások és különféle okvetetlenkedések már semmit sem árthattak. Legfőjebb egyéni hiúságokat és önző célokat érintettek érzékenyen. Nagyobb erők dolgoztak itt már, és ment minden szépen sorjában, mintha a magyarok istene intézni a dolgokat kiválasztott népe számára. December 10-ére összehivatott az országgyűlés, és ott érlelődött a béke, míg csak a porosz háború kiütése nem tette szükségessé az elnapolást. Ezután már a porosz ágyuk dörgésében érlelődött a magyar béke, míg végre meghozza készen, úgy szólván, felterítve ezüst tálcán a kőnigréci vesztett csata. Hiszen mindnyáján ismerjük a legendás történetet, hogyan küldi le a császár megbízásából Majlád kancellár 1866-ban, július 17-én Szegedi Györgyöt Szent Lászlóra Deák Ferenchez, hogy jöjjön a császárhoz egyezkedni. Nem a mi dolgunk elmesélni, hogyan kell útra az öreg úr és megszáll dr. Ferenci név alatt nagy titok teljesen Meidlingben a háze vendégfogadóban, és onnan döcög be másnap hajnalban szerény komfortáblién. Gurulnak a rozoga jármű kerekei a burg felé, és megy a magyar kérdés a végkifejléséhez. Mi azonban maradjunk jókainknál, itt a siklósi kerület választott meg az országgyűlésre. Siklóson némi gyökere volt, mint a felső baranyai egyház megye gondnokának, bár ezt a hivatalát nem vitte valami nagy hívvel. Vallásos volt ugyan, mint többnyire a poétákik a miszticizmus emlőin élnek, de nem tudott erős felekezeti ember lenni. Nagyon elütötte tekintetben szüleitől és családja tagjaitól, akik mind vastag nyakú kálvinisták. Sokkal fenköltebb lélek volt, sokkal hatalmasabb szellem, mint sem, hogy beálljon a ma hétköznapi munkások közé, kik korlátokat építenek emberek hite között Isten nevében. Minden hit jó, csak megtartsátok, írja. Legyen mindenki tisztelettel a másé iránt, s legyen a szívében szeretet, mely nélkül a hit megholt állat. A parlamentben a Tisza Kálmán háta mögé ült, és odaadó hűséggel bocsátotta tollát a keletkező bal közép rendelkezésére. Nagy hozsannával fogadták, bár iskolázott politikus soha se tudott lenni. Mégis roppant hasznát vették, mert voltak fellobbanásai, amikor kedvel dolgozott a politikában, s mindent megszépített bűbájos talentumával. Még új a játék neki is tetszetős. Eleinte kivált szorgalmasan jár a házüléseire, beszédeket tart, interpellál. Érdeklődik a kis kérdések iránt is, és részt vesz a nagy vitákban, ahol szívesen hallgatott szónok. Templomi csendben zsúfolt ház előtt beszél. A folyosó épp oly néptelen, mintha deák szólna oda bent. Szép előadása és mélán csengő bús hangja van hozzá, szép alak mozdulataiban, hangjaiban mérsékelt és ildomos. Az egyes szakkérdéseknél természetesen nem hozott fel a mélységekből argumentumokat, hiszen ahhoz fáradtságos tanulmányok kellenének. Inkább az általánosságok fölületén csapongott, könnyedén, mint a fecske. Az ellenzéken, ahol nem alkotni kell, hanem akadályozni az alkotókat, megbecsülhetetlen erő volt Jókai. Hatalmas jelszavakat tudott beadni a közönségnek az ő plasztikus nyelvén, mely mindeneknek fölötte áll, s ha nem mondhat is érdemileg új és meglepő dolgokat, olyan ruhába öltözteti a közelfekvő, sőt már esetleg használt argumentumokat, hogy roppant hatást idéznek elő. Szóval deák szerint Jókai olyan puskaporral is tud lőni, amellyel már lőttek egyszer. Ötletessége és humora pedig olyan nektár, mely még az ellenfélnek is élvezetet okoz. Olyan mondásai, mint amellyel egyik beszédét végezte, hogy Krisztus megváltott bűneinktől, de ki fog a váltóinktól megszabadítani. Még akkor is éltek a gentri szájon, mikor a nagy beszédek, melyeknél Szilágyi Dezső szerint a serpenyőn többet nyom egy bolha teste, rég feledésbe mentek. Humoros ötleteivel gyakran billenti ide vagy oda a ház hangulatát, nevetségessé tevén az ellenfél argumentációját. Egy ízben valamely újoncozási kérdésnél így fakad ki. 15 000 lovasra van szükség. Ezeket leszállítani nem lehet, mert a lónál a lelkesedés nem pótolja a betanítást. Nagy derültség. Nemzetőrséggel csatázni nem szeretnék. A csupa család apákból összeállított rendezetlen tömeggel, félek az első puskaszóra, ágyukról nem is beszélek, elszaladnánk. Madarász tisztelt barátom legelől, én pedig mindjárt utána. Általános nagy derültség. A parlamentarizmus első mézes éveiben később mind jobban ráunt a házra, és belőle is mezei had lett. Egészen vérbeli képviselő volt, aki, ha nincs is dolga, ha nincs is kit hallgatni, ott őgyeleg többi társával a büfében, az olvasószobában vagy a folyosón. Egész délelőtt hallgatta a pletykákat, anekdotákat és mindenféle eseményeket. Itt ül udvarától környezve, érdektelen ülések alatt, keresztbe rakott lábakkal, szíva kabanoszát Deák Ferenc, s incselkedik környezetével, Vannai Lajossal, a Csiszlikkel, Bónis Samuval, Pacolai Jánossal, Stoll Károllyal, Kerkapoival, Érköveivel. Vagy régi történeteket mond el, nem árt, ha Jókai megmarad itt, oda is inti egyszer másszor. Hopp, megállj, poéta, hallgasd meg ezt az esetet. Deák tövében ülni nem időmulasztás elbeszélő írónak, a kis könyvecske, melybe a témákat bejegyzi, gyakran vándorol ki most a zsebből. De ha Deák morózus, mint haragvó Jupiter, ilyenkor nem tanácsos mellé kerülni, hiszen még ott van nyári pál is valahol, csak szét kell nézni, hol képződik erősebb csoport. A legnagyobb füst gomolyakban keresendő meg a nyári feje. Érdemes megállni ott is egy kevéssé, mert alispáni élményeiből egész könyvtárt tele lehetne írni. Csupa igaz történetek ezek, nyernek is, vesztenek is a jókai fején keresztül, mert valószínűtlenek lesznek, de szépek. A folyosó csodálatos bőség szaruja a témáknak. Ide az egész országból elhoznak minden történetet. Itt van lélekben, testben minden vidék, némelyek több testben is. A folyosó a magyar elbeszélő írónak a 13. iskolája. Aki ezt nem járta, nem egészen kész. Aki csak beutazta az országot, az még nem ösmeri, csak az ösmerheti alaposan, aki a folyosón élt huzamosabb ideig. Annak nem kell etnográfia, se konverzáción lexikon, se a krónikák ismerete. A folyosó maga a teljes tudás, mert a folyosón minden ott van, amire egy írónak szüksége lehet. Ha bányát akar leírni, a Selmec bányai képviselő Prugberger tanítja ki. Tengeri viharhoz jók a veszprémi követek is, akik a Balaton háborgását ösmerik. Ha a Financiák szövevényén kell a regény valamely bonyodalmának ide vagy oda fordulnia, Varman Mór az útmutató. Ha a Szentszéknél pörlekednek a regény alakjai, Samassa igazít el az útvesztőben. A háborút kell leírnia, egy 48-as hőssel értekezik, abból van itt még most a legtöbb. Szóval itt be lehet fogni e fajta munkába az egész országot. És jókaival csak ugyan együtt dolgozik. Ha valamelyik honatja jó adomát, vagy csak egy zamatos mondást hall, olyat, akinek hasznát veheti, azzal dicséri meg, na ezt elmondom jókainak. Mint méhek csápjaikon a mézet szállítják neki az anyagot az ő tündérpalotáihoz. Ha valami füstös krónikát talál a nagybajuszú Orbán báró a székely leveles ládákban, a színes részét jókainak szánja. Meg is fogja írni egy napon Bálványosvárát meg a Damokosokat. Tali Kálmán kuruc kalandokkal, újonnan fölfedezett Rákóczi adatokkal piszkálja a fantáziáját, ahol formálódik is már lassan-lassan az Ocskai László bús története, a szeretve mind a vérpadig. Gróf Rádai Gedeon, a vaskezű királyi biztos, sok pompás betyár történetet hoz Szegedről, ha bekukkan a folyosóra. Hely, szomorú ezeknek a történeteknek az első, hogy úgy mondjam, kefele nyomata. Csak hogy azt a kefét voltak éppen Rádai bölcsőnek hitták. Hegyes szögekkel volt kiverve, abba fektették a betyárt, ott vallott, ott jött napvilágra sok történet, abból a bölcsőből született. Szegény betyárok, a mód, amelyek kiirtattak, szinte szégyenletesebb az országra, mint a garázdálkodás, melyet véghez vittek. Mindegy, kiirtották, csak az elkövetett virtusaik élnek imit-amott, de legjobban és legtovább azok élnek, melyek a jókai emlékezetében megragadtak, melyekből a lélekidomár és a sárga rózsa keletkeztek. Pedig a folyosó beszélgetései ebben az időben nem voltak oly vidámak és kedélyesek, mint egyébkor. Az 1864-es és 65-ös ínséges esztendők nagyon megviselték az országot. Az Alföldön, melyet Európa zsíros bödönének nevezett el a jó Dugonics András, a nyomornak oly hihetetlen jelenetei játszottak le, melyeknek felsorolásából hosszú időkig nem bírtak kifogyni a hon atyái. Megnyilatkozott a nyomornak sötét hátterű képeiben a magyar nép egész karaktere, türelme, fatalizmusa és humora. Ezek a keserű történetkék csak panaszoknak látszottak, pedig voltak éppen becses néprajzi adalékok. Mint a perzsa öböl kagylós állatainak könnyeiből igaz gyöngyök teremnek, úgy fakadtak ki a folyosón hallott jelenetekből és esetekből a szerelem bolondjai, mely a Hontárcájában jelent meg 1868-ban. Sokat egyebet is dolgozott, miközben a regény tervezte és írta. Szinte hihetetlen, mi mindent írt. A Honban majd minden nevezetesebb politikai kérdéshez hozzászólt. Lapozgatva az elsárgult lappéldányokat 1866-ból, ott találjuk az ínségi aggodalmakról és kiegyezési kísérletekről írt cikkeit. Mire kellene hát az a Reichsrat most? Mit hozhat egy háború előtti kongresszus? Hová juttatta az államot az egységes német politika? Cikkezik a felirati vitáról és a ház tanácskozásainak rendjén felmerült minden lényeges kérdésről. Szerkeszti az üstököst, amelyben esszészerű élénk rövid jellemrajzokat ír Kazinczy Gáborról, Szalai Lászlóról, Madács Imréről. A hazánk és külföldben is két elbeszélése lát napvilágot. Legtöbbször utolsó percben adja a kéziratot. A kiadó Emich Gusztáv néha háromszor is küld föl lovas legényt a Schwab-hegyre egy-egy novella részletért. Ez alatt Balatonfüreden villát épített, és örökké jön-megy azon a vonalon, mint az óra-inga, a kőművesek munkáját nézegetni. A Schwab-hegyi villa még megvan ugyan, de az asszony ráunt. A szomszédban kocsma nyílt, nagy lármával vannak, nyikorog a kintorna, duhaj legények énekelnek, ordítanak reggelig, nem tud aludni éjjel miattuk se a szerepét tanulni. Ez az oka, miért egyszerre Balatonfüred lett a világ legszebb pontja. A másik ok a Bemen vallott, talán Hurainé, Laborfalvi Józefa, akinek az ura Balatonfüreden fürdőorvos és igazgató. A harmadikok, amiért a villát építik, hogy van miből. A Hon és az üstökös úgy hányja fel nekik a pénzt, mint a Vezúv a lávát. De a legeslegigazibbok, hogy Jókai látogatóban lévén, Hurai sógoránál ottan egy benszülött éppen egy telket ajánlott annak megvételre. Nem rossz helyen fekszik a templom mögött, ahol a savanyú víztől kihajlik az út, Füred falva felé. Jókai azt mondta rá olyan könnyedén, mintha egy ibolya csokorról volna szó, hogy ő megveszi. De hiszen terméketlenítette a sógor. Még a bogány sem nő meg rajta. Éppen az a szép benne, lelkendezett Jókai. Az a nagy élvezet, mikor a földet kényszerítjük, hogy teremjen. És megvette a kis sivatagot. Mikor már megvolt, beismert, egy könnyelműség volt megvenni, mert két nyaraló helyet tartani, mikor évenként csak egy nyár van, nagy bolondság. Hanem ha már megvolt a telek, a villa építés már csak logikus folyomány. És ilyen folyománynak készült a Balatonfüredi villa és kis parkja, meglehetős csinos összeget emészvén fel. Úgyhogy Jókai, aki mindig rossz gazda volt, kedvetlenül látta csinos tőkéjének megcsappanását, s hogy azt visszahozhassa, kitervelte, hogy még egy harmadik lapot alapít a kettő mellé, egy a nép szája ízére szánt heti lapot, amely 1865-ben meg is kezdte pályafutását. Az igaz mondó név alatt s összeütését Bakcsira bízta. Itt jelent meg mindjárt kezdetben a Mégsem lesz belőle tekintetes asszony című elbeszélés, egy valóságos zsuzsu, adatok a szabadságharc történetéből egy magyar honvéd és más apróságok. A lap hamar elterjedt, mert eleinte, amíg megalapításakor Jókai is többet foglalkozott vele, és nem bízta teljesen másokra. Jól volt szerkesztve, nem a ma együgyű recept szerint, melyel íróink a nép számára dolgoznak még ma is. zsírtól csöpögő, pórias nyelve, mely a nép durvább és körmönfontabb szólamaiból van összehordva. Az írók csak képzelik azt, hogy az megfogja a népfiát, ha őt így sújtásos nyelven szólítják meg, pedig ellenkezőleg van, nem szereti azt olvasni. Lenézésnek veszi, hogy nem finomabban beszélnek hozzá, mikor pedig megérteni amúgy is. Sőt, az úgynevezett törülmetszett nyelv nem is az ő nyelve, nem beszél úgy senki a nép között. A marmancs is csak a füvek közt szép imit amott, de egy egész bogja csupa marmancsból ehetetlen szemét volna. A tartalomnak kell világosnak lenni, tisztának, a nép eszéhez, fölfogási erejéhez igazítottnak. Így elfoglaltság között, mely magában véve is bámulatra késztő, a király koronázására készülő ország lázas mozgolódása, sarkantyú pengetése és ujjongása mellett írja meg tetejébe a szerelem bolondjait, mely a legszebb regényei sorozatába illeszkedik pompás mellékalakjaival és megkapó hangulatával, újból igazolva, amit fentebb mondtunk, hogy Jókai tárgyaival az így csiklandozó francia főzés és tálalás művészet embere, ahol az étvágyat a nyersanyag felmutatásával is ingerlik és fokozzák. Mit érne olyan lázas eseménybő időkben egy regény, melyben a két szomszédvárban lakó Etelka és Elemér szerelmi viszonya tárgyaltatik? De ki ne olvasná szívesen az imént elmúlt alföldi inség megrázó képeit és a provizórium mizériáit, egzekváló katonáit költői foglalatban? A szerelem bolondjai fő személyeit hibáztatta ugyan a kritika, hogy lelki fejlemény híján hajtják végre a cselekvényt. De a közönségnek annyi élvezetet okozott, mint a Jókai legjobb regényei, őt magát pedig egyetlen művesetette olyan boldoggá, mint éppen ez. Hiszen már úgy is boldog volt, a külföld figyelme is felé kezdett fordulni. Módja egészsége jó, testben, lélekben, években fiatal, csak a haja indult pusztulásnak, de a kopasságot eltakarja a babér. Neve a legszebben csengők közül való az országban, minden kúriában, minden kastélyban kedvesen ösmerő, sőt, talán a kunyhókban is. Könyvei közül egyik-másik alkalmasint ott lesz, vagy a mestergerendár, vagy a könyvpolcon, vagy az üvegszekrényben, vagy a könyvtárteremben. Csak egy magyar ház van még előtte bezárva, egyetlen egy. De az nem fekszik Magyarországon. Említeni mégis lehet, mert magyar ember lakik benne, mégpedig Vörös Marti szerint a legelső magyar ember. A bécsi burgról van szó. Hát ebben a nagy házban lakik az az első magyar ember, aki nem vesz tudomást az első magyar íróról. Lehet, hogy tud is felőle. Bizonyosan, hiszen eleget panaszkodott Szögyényinek, Vajnak, az üstökös egy-egy gúny verse miatt. A Jókai név ott fent se lehet egészen ismeretlen. Csak hogy ott fent az a baja van, hogy rebellis név. A királynak jó emlékező tehetsége van, még ha nem tudná is, hogy írt volna Jókai valaha valamit, azt bizonyosan nem felejtett el, hogy gróf Zichy Nándor írt valamit, amiért be volt csukva bizonyos Jókaival. Sőt, arra is emlékezhet, hiszen csak a minap volt, hogy a brazíliai császár Don Pedro Pesten járt, akkor csak azért nem fogadta el a lakást a budai várlakban, mert fesztelenebbül akart érintkezni a század egyik legnagyobb szellemével, ugyancsak ezzel a bizonyos Jókaival. Tudni kell azonban, hogy akkor a burg még nem volt olyan mordépület, mint most. Voltak muskátlis ablakai is, ami csak olyan szólam arra nézve, hogy fiatalasszony volt a háznál, Erzsébet királyné. Ő már tudhatott Jókairól, Egyeb ünnen nem a magyar nyelvtanítójától, Falk Miksától, vagy Ferenc Ida kisasszonytól. Arra is figyelmessé tették, hogy a szerelem bolondjaiban nővére, a szép nápolyi királyné szerepel. Így történt aztán, hogy egy udvari estéjen, azon, mely a lélek idomárban van leírva, a királyné Szerkel alkalmával megszólította az országgyűlési képviselői minőségében megjelent Jókait. Kérdezősködve, hosszú lesz-e még a most folyó regény, és mikor jelenik meg önálló kötetben, mert szeretné olvasni? Mire Jókai egy udvari ember, de nem a bécsi udvari embert értve, hanem a 14. Lajosét szikrázó szellemességével felelgetett, engedelmet kérve és nyerve, hogy a regényt annak idején átadhassa. Néhány hónap múlva 1868-ban megjelent a regény 4 kötetben, és Jókai személyesen vitte el a királynénak. A felséges asszony felette szíves volt hozzá, több mint egy fél óráig beszélgetett vele. Megmutatta neki kis kézen ülő leánykáját, Mária Valériát, és megbíztatta, hogy vegye ő is a karjaira. Mint ahogy a napfény kicsalja a földből a mélyen benne rejlő csírákat, ez a leereszkedő kegyesség úgy húzott ki Jókaiból egy új gyengeséget, a hiperlojalitást. Ebből a betegségből nem is fog többé kigyógyulni. Pedig ő még most a tigrisek között van, és a lapjában állandó harcot kell folytatnia a Deák párt és kormánya ellen. Sőt, a harc egyre erősebb és erősebb, minél öregebb a Deák párt. Úgyhogy a lap hangja, mely elég éles volt néhány év előtt, és mely azóta nem változott, most már túlságosan szelídnek látszik. Az ellenzéki közönségnek, mint az iszákosnak, mindig több-több szesz kell, hogy idegeit felhangolja. A magyar újság óta egy kis vitriol is kell a cikkbe, nem csak attikai só. Jókai tollán azonban a vitriol is rózsavízzé változik. Böszörményi mérges lapja az első stáció volt az erősebb stílus felé. Hanem a gondviselés nem hagyja el a szerencsés Jókait. Megjött a külföldről Csernátoni, és megkezdte pecérdús cikkeit és apróságait a Honban, és mérgezett fegyverek kezdtek meghonosodni a sajtóban. A szelíd Jóka ilyen viszonyok között mind jobban megunja a publicisztikát. Érzi, hogy nem tud versenyt üvölteni a farkasokkal, inkább elhallgat, félreáll. A Honra csak hamar Csernátoni üti rá a maga erős egyénisége bélyegét, amit előre lehetett volna látni, mert Csernátoni erős akaratú ember volt, tele férfias tulajdonokkal. Erősen tudott szeretni és gyűlölni. Cikkeiben egész lelke vibrált, tintatartójában epe feketén lett, nem tinta. Tollahegy egy ilok volt. Érdemes ezt az embert jól megnézni, kinek szeméből a monoklinát zöld lángok látszanak kicsapni, ha ellenfeleiről beszél. Érdekes látvány az ő életének folyamatja. Hogy ford ki ifjúkori romlottság kétségtelen tünetei után a legnemesebb acéllá a jelleme, olyan pályán, ahol a jellemek inkább megromlani szoktak. Jókai mindinkább elhanyagolja a Hont, s már alig ír bele regényein kívül valamit. Sokan gúnyolódnak vele, hogy nem is olvassa. Szerepét Csernátoni veszi át, s lassanként nem csak a párt első publicistája lesz, bár sokan nem szeretik, hanem egyszer s mind Tisza Kálmán benső barátja, ki iránt hűsége csak a halállal fog megszakadni, de csak úgy, ha nincsen túlvilági élet. Persze, hogy a Csernáton is szókimondó. Sőt, azoknak az időknek ízlése szerint durva stílusa, maró gúnya, sebző érvelések sok ellenséget szerzett Jókainak, és ezek voltak az egyedüli felhők, melyek az örökké mosolygó égbolton néha átfutottak. Csernátoni egyik cikke által, mely 1869-ben egy januári számban jelent meg, Pulszky Ferenc sértve érezte magát, és Jókaihoz küldte segédeit, elég tételt kérve tőle. Jókai kész volt olyan nyilatkozatot közzétenni a labban, amin őt Pulszky akar, de elég tételt csak akkor ad, ha Pulszky előbb Csernátonival intézi el ügyét. Pulszky ez ellen egy becsületbírósági ítéletre hivatkozott, mely régebben kimondta egy gavallér lovagias ügyében, hogy Csernátonival nem lehet párbajt vívnia. Ilyen előzmények után, úgymond Pulszky, én nem üthetem lovaggá Csernátonit. Ha Jókai nem ad elég tételt, akkor egy sorba helyezem e tekintetben Csernátonival. Jókai erre elküldte segédeit, két képviselőtársát, Pap Lajost, a híres vitézembert, és a délce Kende Kanutot. Mire megtörtént a párbaj, az ország aggodalom teljes érdeklődése közt, amelyhez foghatót egyszerű párbaj még eddig elő nem idézett. Csak talán a Mátyásé Holubárral. Hát nem is volt az kis dolog. A párbaj pisztolyra ment, egy semmiség miatt, és mégis pisztolyra. A pisztolynak pedig nincs esze, kivált, ha két laikus kezében van. A Hunban éppen akkor indult meg a kőszívű ember fiai. Ha a Pulszky golyója bolondjában rossz helyre talál tévedni, az a remek regény éppen a legérdekesebb helyen szakad meg. Kin keressük azt akkor, hová menjünk érte? És ha csak ez a regény volna. De hát amelyek még jönni fognak. Ezer meg ezer színes alak, ősök és utódok, társadalmak, korok, tündérvilágok. És ez mind attól függ, hogy a Pulszky pisztolycsöve merre hajlik. Pulszky háromszor lőtt, de a pisztolya mindannyiszor csütörtököt mondott. Jókai a levegőbe sütötte ki a maga pisztolyát, és mikor ezek után kezet fogtak, akkor vallotta be, hogy voltak éppen nem is olvasta a kérdéses cikket, és éppenséggel nem tudja, hogy milyen sértésért verekedett. Ez alkalomkor mondta munkatársainak kedveskedő haraggal. Annyi közöm van nekem ti hozzátok, mint a fűszeresbolt címer tábláján a vadembernek. Hozzá tartozik ugyan a bolthoz, de se nem övé a bolt, se nincs bent soha a boltban. Közönye hidegsége annyira fokozatosan növekedett saját lapja iránt, hogy a végén már nem is olvasta, hogy ne csináljon magának rossz órát, mert átfutva a közleményeken lúd bőrzött a háta, elgondolva, hogy ezért meg amazért megharagusznak rá. Már akkor meg lehetett volna jósolni, hogy jöhet idő, amikor mindenüvé írni fog, csak a saját lapjába nem. Messze is lakott a szerkesztőségtől, mióta a külső stáció utcai 80. számú sarokházat megvette, melyben egész falusiasan rendezkedett el. Jó vétel volt, éppen csak a harmad részét fizette érte annak az összegnek, amennyiért őtőle ki fogja sajátítani a város. De az még messze van, 14 esztendő bánata, öröme zajlik le itt fölötte, még nagyot kell előbb nőnie a városnak, hogy a vételár úgy megnőhessen. A háznak téres mély udvara volt, befásítva, mint a falusi kúriáké. Egy hosszú sor ablak a Koszorú utcába nyílt. Volt abban vagy 10-12 szoba. Bent az udvaron ámbitus a Jókainé leandereivel. Különben igen egyszerű sárga alház volt, amelyre ráfért volna kívül belül egy kis csinosítás. Az ablakok alacsonyan kezdődtek, úgyhogy az inas gyerekek is benézhettek az utcáról a szobákba. De hát nem néztek be, mit tudták ők és a körös körül lakó szegény emberek, úr nem igen tévedt erre, hogy ki lakik a sárga házban. Egyetlen ékessége a háznak, hogy az udvarán egy szép kis leányka játszogatott a macskákkal, és egy karcsú, rózsás arcú kisasszony hímzett vagy olvasgatott az ámbituson. A két leányalak csengő kalcaja tette vidámmá a különben mogorva épületet, melynek falusias kapuja rendesen be volt zárva. Csak akkor nyitották ki, ha a jókai kocsia kiment vagy bejött, mert felvitte Isten a gazda dolgát. Szárnyas ló mellé két földi lovat is szerzett, amelyekkel akkor kocogott fel a Schwab-hegyre, s le onnan, amikor kedve tartotta. A kocsia is olyanféle falusi cséza volt, mint a kampós uramé. A jókai otthonát nagyon fölvidítá a két leány. Az ebédek és a vacsorák kedélyesek voltak ővelük, mert ilyenkor egy-egy órát elbeszélgetett a lányokkal, vagy azoknak a csacsogását hallgatta. Kedves volt az ő fülének. Az örök ifjúságot, amely neki jutott osztály részül, az isteni gondviselés ki nem terjesztette az asszonyra. Bár az már átszaladt nem csak a Balzac által megénekelt éveken, amikor az asszony a legérdekesebb, átlépett a 40-eseken is, amikor az asszony mindent tud, sőt, túlment az 50-en, amikor már mindent el kell felejtenie, amit tudott, és veszedelmesen közeledett a 60-hoz, amikor őróla feledkeznek el, hogy ott van. Róza asszony ugyan gondoskodott, hogy magát folyton észrevétesse a környezetével. Rigolyás volt és házsártos, aztán sokat is betegeskedett már, majd mindig be volt kötözgetve kámforos flastromokkal, lenmag főzetes rongyokkal. Mindenféle flanellokba bebagyulálva. Mint valami sebesült káplár járt fels alá a nagy lakásban, vagy az udvaron, s betegsége feletti bosszankodását azon töltötte, akit éppen megpillantott. Hát a két leány Isten ajándéka volt, hogy a jókai otthon ne legyen túlságosan sivár. Gondoskodik az ég az ő madarairól, hogy a bokor, melyben a fülemülének énekelni rendeltetése, valahogy vonzó legyen a fülemülének. A nagyobbik kisasszony Jókai Károlynak a leánya, Jolán, akit a nagybátyja maga mellé vett, fogadott leányának vállalt. A kisebbik pedig második Rózának a leánya, harmadik Róza, akit első Róza vett maga mellé. Harmadik Róza még csak 9-10 éves volt ebben az időben, és igen, szomorú gyermekséget élt a két kiváló szellem mellett. Valami rejtélyes homály borongott körülte, nem az a tiszta derű, melyet a szülői szeretet sugároz ki. A szép kisleányka egy a helyzetből támadt ösztönnel korán helyezkedett megfigyelő álláspontra, mikor más gyermek a babáit öltözteti, ő már akkor kombinált az öregek elejtett megjegyzéseiből, viselkedéséből. Valóságos kis öreg volt. Átható mél a tekintete, néha bizonyos gondolatok és sejtelmek keletkezését jelezte a domború gyermeki homlok alatt. Még akkor került a házhoz, amikor Jókaiék a Schmid-Unger-ház második emeletén laktak. Harmadik Róza a harmadik évében járt, mikor Kovácsné, aki idáig gondozta, eljött vele egy délután a Schwab-hegyi nyaralóban nagymamához, azon hitben, hogy Jókai, akinek el kellett volna utaznia, nincs otthon. De véletlenül otthon maradt. Természetesen semmit se tudott a gyermekről. Az asszony felvette származását, és azt kívánta, hogy a kisunoka végképp náluk maradjon. Jókai a békesség kedvéért ráhagyta, de eleinte ellenszenvezett a gyermekkel. A sírt nem tudott miatta írni. Ha nevetett vagy hancúrozott, az aza is bántotta. De a gyermek kedves volt, lehetetlen volt meg nem szeretni. Közben meghalt az anyja, második Róza. 1861. november 21-én. Árva lett. Lehetetlen volt meg nem sajnálni. Azon a gyermek, aki ő benne lakott, nem haragudhatott sokáig. Arra a másik ártatlan gyermekre, aki ő nála lakik. Összebarátkoztak, és jól esett neki a lármája, nevetése, csicsergése. Nyájas lett attól a ház, és meleg, mint egy fészek. Még írni is szinte nehezebben tudott, ha nem hallotta kis cipőinek kopogását a szomszéd szobákban vagy a folyosón. Julán kisasszony már ekkor eladó leány számba ment, és az a hibája is volt, hogy akármikor elvihette tőle az apja, sőt esetleg még valami idegen ember is. Amint hogy nagy szüret volt a Svábhegyen 1868 őszén. Cigány mulatság. Ahon az igazmondó és az üstökös válogatott cigány legényei voltak meghívva a Jókai villába. Ismeretesek ezek a szüretek, öreg újságírók csacsogásai nyomán. A bográcsban főtt pompás birka pörköltek, amelyeknek a majoros, Füri János a mesterük, a nyárson sült csirkék, melyek lassú tűzön lassan pirulnak, sülnek, és ez alatt maga a gazda folytonosan szalonnadarabokat forgat fölöttük, hogy a rájuk csöpögő zsírt fölígya a csirketest. Míg ezek künn a szabad tűzön sülnek, ott benne a konyhában, bableves fő disznó körmivel, egy fazékban töltött káposztarotyog, pöfög orjával, dagadóval, kemencében pedig a finom, túrós, kapros lepénysül. Jókai kedvenc ételeinek, melyek mind halálosak, a legkedvesebbike. Ezen a szüreten ösmerte meg Jolán kisasszony Hegedű Sándort, a redakció legfiatalabb tagját, és azon túl a Stáció utcai házhoz vendég is járt. Hegedű Sándornak folyton akadt valami kérdezni valója a főszerkesztőtől, amiért el kellett magát szánnia a külső Stáció utcába való utazásra, és ott megint mindig akadt valami ürügye a maradásra. Ámor jól inspirálja az embereit, és amíg Jókai regényt írt a dolgozó szobájában, addig a szomszéd szobában egy másik regény szövődött, mely épp úgy házassággal végződött 1871-ben, mint a legtöbb regény. Az 1869-i országgyűlés az ország legnagyobb kerületének, a Terézvárosnak, a mai Teréz és Erzsébet város ellenzéke egy nagyon népszerű embert keresett, akit a gőgös Gorove István kereskedelmi miniszterrel szembeállítson. Senki se volt erre alkalmasabb, mint Jókai, aki el is vállalta a jelöltséget, és megindult az óriási kortes háború, amelyhez fogható még nem volt se azelőtt, se azóta. Aki a kort nem ismeri, az nem tudja, hogy mi volt eleinte a parlament élet kezdetén egy miniszter. E földi istenek nem is anyáktól látszottak származni, hanem mintha valamely végzet helyezte volna őket az ország ügyeinek élére. Hogy egy minisztert földi halandó meg is buktathasson, az Balga Ábránnak kellett tartani, hiszen talán a földgolyób is összeroppanna, ha egy csoda megtörténhetnék. De Jókai meteorszerű jelenség, varázslatos név, maga is valóságos csoda. Ki tudja? Hát, ha mégis. Egy hónapig fel volt kavarva az egész főváros. Népgyűlések, menetek, vonulások, verekedések egymást érték. A kereskedelem szinte szünetelt, mindenki agitált kapacitált, s a fellobogózott utcák és házak tömkelegében nem volt egyébről szó, csak hogy ki hová szavaz. A lapok napról napra hasábokat közöltek e mozgalomról, úgyhogy lassan-lassan az egész választási kampány mérge erre a pontra gyűlt. A láz ragadós, és hova tovább, az egész város itt akart megmérkőzni. A többi kerületekben sem a maguk jelöltjein vesztek össze, hanem a terézvárosiakon. A kormány ádáz erővel vetette rá magát a most már sokat jelentő kerületre, kinyitván a pénzforrások zsilipjeit. Azon kívül a gazdag Török József gyógyszerész, mindenféle csodaszerek kitalálója is sokat költött barátja mellett. Akkor nem is volt nehéz Gorove mellett korteskedni. Aki, mint Maszák Hugó egyik lelkes kortese mondta a választók egy gyűlésén, a számüzetésnek külsőleg édes, de belsőleg keserű kenyerét ette egy évtizeden át. De a szinte kivétel nélkül Jókai táborához csatlakozott zsidók is érezték, hogy most az egyszer ki kell mutatni a virtust. Mert az egyenjogosítás óta ez volt az első hely, ahol döntő súllyal először opponálnak a hatalom ellen. Mire a választási nap felvirrat, már akkor egész Magyarország a terézvárosi eredmény után lihegett. A kíváncsiság elfogta Bécset is, és a nagylapoknak riporterei megérkeztek. Magát a királynét is óránként kellett értesíteni. A választás a Lövölde helyiségében volt, melynek környékét olyan sokaság borítá el, amilyen csak a Mátyás király választása idején ácsorgott a befagyott Duna jegén. A választás két napig és egy éjjel tartott érdekfeszítő hullámzásával a számoknak, melyeket millió sürgöny röpített szét az ország minden része felé, hol a távirda hivatalok elé gyűlt vidékiek, urak és előkelő hölgyek éjfélen túl is fennmaradva várták percről percre a mérleg billenéseit. A választás első napján este 10 órakor Jókainak 28 szavazat többsége volt. Egész éjjel szállították a kortesek a választókat, s hajnalra a Jókai többsége 35-re emelkedett. Akik hajnalban feküdtek le, bal középiek, nyugodtan hajtották le a fejüket a vánkosokra, de akik reggel 8 órakor ébredtek fel, azok arra a szomorú hírre keltek, hogy Gorovénak 6 többsége van. Jobban jártak a 9 órakor kelők, mert akkor egyformán állott a két párt, mindegyik 1448 szavazattal. A Stáci utcai ház fenekestül fel volt fordítva. Egész nap, egész éjjel jártak ki és be a galopínok, kortesek és mindenféle hírvivők. Lovas ember nyargalt be óránként, sőt fél óránként az eredménnyel, mely méltán izgatottságban tartotta a családot. A másnap 10 órakor érkező Galopin azonban rossz cédulát hozott. A Jókai ház környékét is nagy tömegek állották el, azoknak is jelenteni kellett a cédulák tartalmát, és az szerint éjjeneztek vagy bosszankodtak. Jókai 1451, Gorové 1459. Gorovénak 8 többsége volt 10 órakor. Csüggedés moraja hömpölygött végig a várakozásban kimerült álmos városon. De a Jókai párt nem lankadt. Jókai kortesei, a Sántak is, Tencer Pál volt köztük a legélelmesebb, megfeszítették erejüket, és még 30 és néhány embert hoztak össze. Az utolsó szavazókat már vállukon vitték végig a Király utcán a Lövöldébe, tömegek orkánszerű éjjenzése mellett, és így lett megválasztva Jókai 30 többséggel. Mámoros diadal ordítás reszkedteté meg a levegőt, mely a Lövöldéből kezdődve végig zúgott a roppant városon minden irányban, a bécsi nagy indóháztól a vámházig, és onnan be a Losonci pályaház sorompós kerítéséig, mi alatt a négy prüszkölő deres lovat kantározták, pántlikázták, mely a győzőért indul meg a Stáció utcába. Még a gyerekek is ujjongtak, és jókai tollas kalapjaikat a levegőbe haigálták a vágtató négyes láttára. A lakosság napokig a választás hatása alatt állt, tombolt, gúnyolódott élcek termettek az utcákon. Török József állandó hirdetéseire, hogy nincs több kopasz fej, beordított a diadalittas kis tencer, nő egy kopasz fej mégis van. Ez a kopasz fej a jókaié. Azonban nem csak az úgynevezett legszebb polgári koszorúval terheltetett meg, hanem tömérdek gonddal is. A választás sok pénzébe került, minden hitelforrásait kimerítette. De hát egyszer él az ember, s ez legalább szép nap volt. A legszebb a napok között. Csillaga magasan járt. Azzal a hittel pihenhetett meg az üdvözlő beszédek, válaszok és a lakomák, áldomások után, hogy az országnak körülbelül a legnépszerűbb embere. Az utcán nem járhatott többé gyalog, mint egykor gróf Teleki László, mert önkéntelen éjjenek törtek ki a járókelőkből. Ha vidékre utazott, a peronokon szónoklatok vártak rá, és fehér ruhás leányok. Kijött a városi magisztrátus is, élén a polgármesterre. Diadal ívek alatt nem ritkán tarack durrogások közt vonulhatott be a városokba, mintha az övé lenne az ország és a hatalom. Pedig csak az ország szeretete volt az övé. Más hatalom nem volt soha a kezében, csak az ő kis acéltolla. És sokat kellett most utazni a honbeli munkatársával, Horn Edével, kit a szárnya alá vett azzal az eltökéléssel, hogy behozza a házba. 11 kerületben csalódott meg vele, még végre sikerült őt rásózni Pozsonyra, ahol rossz magyarsága nem szúrta a füleket. Jártában keltében Horn Edével, de később 1872-ben a lónyai kormány ellen indított nagy agitáló körúton is mindenütt rajongó lelkesedéssel fogadták. A vasúti indóházaknál ezrekre menő közönség várta. Soha még így embert nem ünnepeltek, írja erről a körútról egy régi publicista, valószínűleg nem minden túlzás nélkül. A városok hölgyei vezették a küldöttségeket, s a költőnek nem csak virágot és babérkoszorút adtak át, hanem megragadták a kezét és csókolták. Ezen kezdték tudnillik az egyik városban, de a másikban már óvatosabb volt a költő, és a lelkes hölgyek csak az arcához férhettek hozzá. Tehát nem tett úgy, mint később a karcagi választásnál, amikor félreugrott az őt megölelni akaró választó elől, ilyetten felkiáltva, hozzám ne közelíts, magyar, mert náthát kapsz. Jókai akkor még nem volt több 46 esztendősnél, végzi a régi publicista, és még mindig látszott, hogy kora legszebb férfiai közé tartozott. De ebben azért mégse találtak semmi kifogásolni valót, se a férjek, se a vőlegények, sem senki. Egy régi publicista lehetett együtt Jókaival a körúton, élvezhette a beszédeket és szikrázó tóztokat, melyeket útközben mondott, irigyelhette a kapott csókokat, de úgy látszik nem volt jól tájékozva a magánéletéről.